befejezzük Illés történetének a tanulmányozását. Tehát Királyok második, Kettő Királyok második részénél, és a 9. verstől a 18. versig fennállva hallgatjuk meg Isten igéjét. Tehát Kettő Királyok 2, 9. verstől a 18. versig fogom az igét olvasni. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: kér valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta: nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz, de ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: atyám, atyám, Izrael harci kocsiai és lovasai! Azután nem látta többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: hol van az Úr Illés Istene? Hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált. Elizeus pedig átment rajta. Látták ezt a próféta tanítványok, akik átellenben Jerikóban voltak, és ezt mondták: az Illésben működő lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földre borultak előtte. Majd ezt mondták neki: van itt szolgáid között 50 ember, bátor férfiak, hadd menjenek el megkeresni uradat, hát ha az Úr lelke ragadta el, és letette valamelyik hegyre vagy völgybe. De ő így felelt: ne küldjetek senkit. Amikor azonban a végletekig unszolták, azt mondta: hát küldjetek. El is küldtek az 50 embert, azok 3 napig keresték, de nem találták meg. Visszatértek azért hozzá, mert még Jerikóban tartózkodott. Így szólt hozzájuk: megmondtam nektek, hogy ne menjetek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a csodálatos történetet, köszönjük azt, hogy egy hollywoodi film gyenge próbálkozás ehhez a történethez képest, de köszönjük, hogy ez nem egy film, nem egy fikció, hanem megtörtént valóság, és köszönjük azt, hogy a te szent lelked által igét, kijelentést kapunk most az igehirdetésből, használj engem is, mint ige szólót, és Uram, te nyisd ki mindenkinek a szívét, a fülét, hadd hatoljon belénk a te igéd, és hozzon az megtermékenyítő gyümölcsöt valamennyünk életébe. Amen. Illés történetének a végéhez érünk, ugyanis Illés elragadtatik az Úrhoz, a mennybe. Ez egy egyedülálló történet a Bibliában, amikor valaki nem meghal, hanem Isten magához veszi. Illés élete a legnagyobb prófétának járó címet kapja. Sok-sok olyan csodát tesz, amit előtte nem tett senki. Sok olyan hatást és mozgalmat indít el, amit előtte a próféták nem gyakoroltak. Illés az, aki előkép egyébként a gyülekezetnek, akiket az Úr Jézus majd magához ragad, amikor visszajön egészen a felhőkig, és elragadtatik a gyülekezet a szent angyalok által, és utána jön a világég és a világ vége. Aztán látjuk Mózest is, mint előképet, aki azoknak az előképe, akik meghalnak természetes halállal, vagy bármilyen halállal, akiket eltemetnek, de ott vannak a mennyben. Bizonyíték erre a megdicsőlés hegye, ahol az Úr Jézus társalog Illéssel és Mózessel, és ott vannak a tanítványok, és figyelik ezt a jelenséget. Teljesen mindegy, hogy valakit az Úr halállal szólít haza, és a testét eltemetik, és teljesen mindegy az is, hogy valakit nem éri el a halál, nem áll a szíve, nem áll a vérkeringése, nem temetik el, hanem az Isten magához ragadja. Illést az Úr magához ragadta, hisz múlt hetekben beszéltünk arról, hogy az Úr megítélte őt, hisz benne van egy depresszióba, de abból nem akar kijönni. Az Isten gyógyítja őt, bátorítja őt, de ő ennek ellenére benne marad ebbe a depresszióba. Illés szindrómának neveztük el ezt a jelenséget, amikor valaki egy nagy csoda, egy nagy szolgálat után kesereg, és egy apró dolgon, egy apró hibán kesereg, ahelyett, hogy dicsérni az Istent, hálát adna az Úrnak, hogy milyen csodálatos módon avatkozott be az életébe. Illés az Úr megítéli, és azt mondja, kent fel prófétának magad helyett Elizeust. Elizeust fel is keni prófétának, elég furcsa módon, emlékezzünk rá, Elizeus szántott 12 iga ökörrel, és Illés hozzávágta a palástját. Engem nem így kértek meg lelkipásztori szolgálatra, de azt gondolom, hogy Isten ma is azt a palástot, Illés palástját adja az ő szolgáinak. Miről is van szó? Illés felemeltetett a mennybe, ugye jött a tüzes szekér, és elragadta őt, Izrael harci kocsiai voltak ezek. Isten egy óriási pompával, mondhatni egy tűzijátékkal, egy óriási fináléval zárja le ennek a prófétának az életét, és látható volt ez Elizeus számára. Majd erre mindjárt visszatérek, és amikor Illés felment a mennybe, valami visszahullott erről a szekérről. Mi volt az, testvérek? Hát a palástja. Testvér, a mennyben te nem fogsz szolgálni az Úrnak olyan értelemben, mint ahogy itt a földön te szolgálsz. Nem visszük a mennybe se a tárgyainkat, se a pénzünket, se a kutyánkat, se az autónkat, de a szolgálatunkat sem. Illés palástja lehullik, leesik a szekérről, és oda esik a földre. Elizeus megszaggatja a ruháját, ez a gyásznak a jele, mert ő megértette, hogy Illés meghalt, vagy Illés elragadtatott, teljesen mindegy, az ő földi léte megszűnt. Neki már nem lesz találkozása Illéssel, mert az Úr magához hívta őt. Megszaggatja a ruháját, meggyászolja Illést, de erre a szaggatott gyász ruhára felveszi a palástot. Mit akarok ezzel mondani? Szolgálattevők jönnek, szolgálattevők mennek, de maga a szolgálat az megmarad. Illés palása jelképezi azt a szolgálatot, amit Isten eltervezett, Isten kitalált és elrendelt itt a földön. Az Ószövetségben a proféták váltották egymást, és Isten szent szelleme töltötte be egyiket is, másikat is, és látunk a proféták között különbséget. De Elizeusnak volt egy kérése, amire, ahogy említettem, vissza fogok mindjárt térni, de ez a szolgálat megduplázódik, és Elizeusra száll át. A prófétaság szelleme, a prófétaság szolgálata nem szűnik meg Illés távozásával, hanem Elizeus tovább viszi azt a munkát, amit Illés elkezdett. Ki ellen harcol Elizeus? Ugyanúgy a Baál és az Asera istenséggel szemben, mint ahogy Illés tette. Milyen eszközökkel teszi ezt? Ugyanazokkal az eszközökkel teszi. Mindjárt látni fogjuk. Imádkozik az Isten, megjelenik, megtörténik a csoda. Azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy néha úgy járunk, hogy egy-egy szolgálatot eltemetünk egy emberrel. Ez hazugság. A palástja nem kerül a koporsóba. A palástja nem megy a mennybe. Elment az ember, és Illés nem lehet pótolni. Mert a benne lakó isteni lélek az, ami duplán jelent meg, nem Illésnek a személyisége, nem Illésnek a megjelenése. Elizeus személyiségében, karakterében nem olyan erős, mint Illés, de a szolgálatában felülmúlja az ő elődjét. Miért mondom ezt? A szolgálattevőknek van karizmája, van lelki ajándéka. És ezekben az ajándékokban különbség van. A szolgálattevőkben különbség van. De mindenkiben ugyanaz az isteni erő, az az isteni szellem kell, hogy működjön. És működik is. Ez Illés palástja. Van erről egy karizmatikus tanítás, most ebben nem mennék bele részletesen, hogy annak a torz elhajlásait tisztázzam. Ha valaki ebbe belemélyedt, azzal szívesen beszélgetek erről. A többieknek a lelki békét nem szeretném most ezzel felborzolni. Az Illés palástjáról szóló tanítással. Interneten sok butaságot lehet erről olvasni. Nem jelent az Illés palástja mást, legyen ez elég ma délelőtt számunkra, mint az a meghatalmazás, az az elhívás, amit Isten ad a prófétának. Prófétaváltás történik. Illés fel a mennybe, Elizeus marad a földön, de átszáll rá Isten szelleme, betölti őt, és megteszi Elizeus az első csodáját. Nem olvastam el a bevezető 8 verset, de az történik, hogy Illés és Elizeus átmennek a Jordánon. Méghozzá hogy? Száraz lábbal. Odaérnek, mint Mózes a tengerhez, és Mózes a botjával vert a vízre, és az ketté vált. Elizeus a palástját veri rá a Jordán vizére, és egy forgószél megjelenik, ketté választja a vizet, ők pedig átmennek ezen. És 50 próféta tanítvány ott van Jerikóban, ott van a part másik oldalán, és látja ezt a jelenséget. Ők nem látják az elragadtatást, nem látják a palásnak a lehullását, de amikor megtörténik ez a csoda, amiről olvastunk az előbb, Elizeus felveszi a palástját, Uram, hol vagy? Hol van Izrael Istene? És szétnyílik előtte a Jordán, és átmegy rajta. És a proféta tanítványok megértették, hogy Elizeus az új Illés. Illés szelleme, Isten szent szelleme átszállt Elizeusra, és ő az, aki folytatja azt a munkát, amit Isten rábízott Illésre. Ők azt nem tudják, hogy Illésnek lezárult a földi élete. Ezért javasolják, hogy keressük meg. Kutassuk fel. Nézzünk utána, hogy hol van Illés. Miért jön ez a vágy a proféta tanítványokba? Azért, mert Illésnek volt egy szokása, ha úgy tetszik. Megjelent Ahábnál, elmondta a mennyei üzenetet, és aztán eltűnt. Megjelent megint Ahábnál, megint elmondta az isteni kijelentést, aztán menekülni kellett Jézabel elől. Aztán megint megjelent Nábót szőlőjében, ami történt, és megint elmondta az isteni ítéletét, és megint eltűnt. És azt gondolták az emberek, hogy jaj, Illéssel megint az van, ami eddig is volt. Történt valami jelenség, történt valami csoda, és Illés megint napokra el fog tűnni. Elizeus tudja, hogy nem. Illésnek vége. Illés története lezárult. De annyira unszolják őt a proféta tanítványok, ez az 50 proféta tanítvány, hogy Elizeus enged nekik, és azt mondja, jó van, menjetek el, keressétek meg. 3 napig keresik, kutatják. Nem találják, és akkor visszamennek Elizeus, szemükre állja, hát én megmondtam, hogy nem kell őt keresni, mert nincs közöttünk. Ennek is van egy szellemi üzenete ma a számunkra. Vannak emberek, és hadd beszéljek most konkrétan a gyülekezetről, a keresztény gyülekezetről, akik keresik ma is Illést. De Illés nincs közöttünk. Illést az Úr magához vette. Vannak a gyülekezetben meghatározó szolgák, szolgálattevők, akiket már az Úr magához ragadott. Ott voltunk a temetésükön. Énekeltünk, verset mondtunk, elbúcsúztunk tőlük a koporsó mellett. De, mint az 50 proféta tanítvány, keressük őket a gyülekezetben. És akkor szegény Marcira ránézünk, és azt mondjuk, neked olyan kell lenni, és akkor mondunk egy elődöt a gyülekezetből. Vagy Lőrinc bácsira nézünk, és azt mondjuk, magának olyannak kell lenni, és akkor megint rá akarunk erőltetni egy szolgálatot. Gondoljatok Dávidra és Saulra. Saul levetkőzik, átadja Dávidnak a menetfelszerelését, arra kis csöbb fiúra, ott kínlódik benne, meg se bír moccanni, hát így kéne nekem harcolni, hát alig kapok levegőt, meg se bírom mozdítani ezeket a vas szerszámokat. Hadd vegyem ezeket le, hadd legyek én Dávid, hadd menjek én az 5 simakövemmel, a paritjámmal, és ide nekem a Góliát. Széttépem, levágom a fejét, megölöm. Ne akarjuk ráerőltetni egymásra se Illés szellemét, se Saulnak a palástját, Saulnak a harci felszerelését. Legyél az, aki vagy, akinek az Isten teremtett. Legyél az, aki Isten, az, akinek az Isten téged elhívott. Vedd fel a palástot, vedd fel az Isten szent szellemét, töldekezz be vele, de az légy, aki vagy. Van egy ilyen világ is láger, most nem akarom elénekelni, talán többen ismerik, esetleg szeretik is. Horváth Csányának van egy dala, az légy, aki vagy. Miért mondom ezt? Azért, mert ha a proféta tanítványokhoz beállunk és keresjük Illést, aki nincs közöttünk, akkor előbb-utóbb arra jövünk rá, hogy feleslegesen töltjük az időnket egy olyan dologgal, amivel már nem kell. Higgyünk annak, aki most Illés palását hordja. Higgyünk Elizeusnak, higgyünk azoknak a csodáknak, amiket Elizeus tett Istennek a felhatalmazásával. Nem Elizeus az, aki a csodát műveli. Nem Illés az, aki a csodákat művelte. Maga az Isten volt az. Istennek a szent szelleme volt az, aki Illés betöltötte, aki Elizeus betöltötte, és csodákat tett. Kit hallgatunk? Illést, vagy Elizeust? Vagy talán Dániel próféta szimpatikusabb, vagy Mikeás, vagy Ámosz, vagy Malakiás, vagy Bemerítő János? Még a kedvenc prófétád. Biztos van neked is, akit szívesen olvasol. De mögöttük az Isten van. Ők is az Isten felhatalmazásával, felavatásával, felszentelésével, felkenésével szolgáltak. Néha azt látom, ezek a proféták ugyanazt mondják, évszázadokkal egymástól és korszakokkal távol. Mert Isten nem változik, Isten üzenete nem változik. De azt látom, mi néha emberek sem változunk. Megmaradunk ugyanazokban a makacs bűnökben, azokban a nyomvad dolgainkban, ahelyett, hogy megtérnénk és megújulnánk, és haladnánk az isteni kijelentéssel. Ha valaki az elejétől a végéig olvassa a Bibliát, nagyon fárasztó dolgot vállal magára, de egy felismerésre juthat. Mégpedig a kijelentésnek a progresszivitására. Isten kijelenti magát Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Eljut az Úr Jézusig, ott meg azt mondja az Úr Jézus, hogy engem az Atyám küldött. Isten a te Atyád is. Én meg a barátod vagyok. Aztán eljutunk a Jelenések könyvéig, és azt értjük meg, hogy mi, akik meghalunk, de üdvösséggel halunk meg, vagy elragadtatunk, meglátjuk az Isten szemtől szembe. És Isten lesz minden mindenekben. Ide készül a hívő ember, ez a reménység a hívő embernek. És bátran jön a tüzes szekérre, amikor fel kell szállni. Vagy bátran megy a halálba, mint ahogy Dániel is ment bátran az oroszlánok barlangjába, vagy az ő barátai a tüzes kemencébe, vagy ahogy bátran ment Illés, nem Illés, hanem István a megkövezésnek a helyére, és látta a megnyílt eget. És nem a fájdalomról beszél, nem a kövek zúzásáról beszél, hanem az Isten dicsőségéről. Láttam az eget megnyílni, és jöttek az angyalok, láttam az Istent, hívott át az Úr Jézus. Milyen csodálatos kép ez, testvérek, ha van reménységed. Ha van benned isteni lélek, akkor ez megvalósul, és valóság az életedben. Térjünk vissza a földre. Illés palástjához még egy pár szót. Elizeus megérti, hogy Illésnek lesz az utódja, de Elizeus nem külön, mint te vagy én. De mi ennek a jele? Mi erre a garancia? Na, kitaláltam, Illés, megvan. Megvan, nagyon jó ötlet. Oké, elvállalom ezt a szolgálatot, de egyet kérek. Illés, mint proféta, mint Isten embere, mint emberek előtt az Isten, azt mondja, hogy kérjél. Mondd, mi a te kérésed? Azt kérem, hogy a benned lakó szellemnek a duplája legyen bennem. Hát ez nagy ötlet, nem? Az első szülöttségnek járó jogot kéri Elizeus magára. Ugyanis az első szülött gyermek örökölte az 50%-ot, ha 10 voltak utána testvérek, 10 fele osztották az 50%-ot. Ha egy testvére volt, akkor fele-fele. De az első szülöttségi jogot veszi alapul, és ezt kéri Elizeus Illéstől, hogy duplán legyen bennem az Isten szent lelke. Ez nagyon szent imakérésnek tűnik. De nézzétek meg, Illés mit válaszol erre. Bocs, ezt nem én döntöm el. Amikor valakiért imádkozok kézrátételrel, bemerítés után, kirendelésnél, szolgálatra, esküvőn, bárhol, ahol erre alkalom van, én csak imádkozok. A presbitérium, más pásztorok, csak imádkozunk. De Isten dönti el, mert Isten szuverén Úr, hogy abból az imából, amit mi kérünk, amivel meg akarjuk áldani mi testvérünket, vagy testvéreinket, Isten mit ad neki? Illés azt mondja, oké, közben járok. Oké, legyen ez így, de akkor én is kérek egy jelet az Úrtól. Ha látsz engem elragadtatni, akkor Isten megadja neked ezt a kérést, de ha nem látsz engem elragadni, akkor Isten nem hagyta jóvá ezt a kérést. Illés hárít az Istenre. Te se vállalj fel magadra olyan ígéretet, amit csak az Isten ígérhet meg. Ha valaki kért tőled egy ima kérést, azt mondja, hogy beteg vagyok, gyógyulásért kérek imádságot. Ne ígérjél neki gyógyulást. Az Isten dönti el. Ígérd meg, hogy imádkozol érte. Ha valaki szegénységben van, és azért kell könyörögni, hogy az Úr áldja meg egy jó munkahelyjel, ne ígérjél neki gazdagságot. Vagy ha ígérsz, akkor finanszírozd meg neki a gazdagságot. De azt ígérd meg, hogy imádkozol érte. Megnézed, hogy milyen munkalehetőségek vannak. Szólsz egy-két barátodnak, ismerősödnek. Vidd be az önéletrajzát. De ne ígérjél neki olyat, amiben csak az Isten kompetens. Elizeus látja Illést elragadni, sőt, le is írja ezt a képet. Istennek, Izraelnek a harci kocsiai ezek. Látja forgószélben, tűzben megjelenő eszközöket, amiben Illés felmegy, felemeltetik a mennybe. Mit csinál ezután Elizeus? Miután megkapta a jelet. És megvolt előtt az elhívása, megvolt a felavatás, ugye Illés rádobta a palástját, két hete beszéltünk erről. Mit csinál ezután Elizeus? Hazamegy, azt örül. Ír egy cikket a békehírnökbe, hogy én lettem az új Illés. Azt utána megy haza és örül. Mit csinál ezután Elizeus? Felveszi a palástot, visszamegy a folyóhoz, rávere a vízre, imádkozik, és amikor Isten csodát tesz, akkor megérti ő is, hogy az Isten nem csak jelet adott neki, hanem betöltötte őt az ő szellemével. És későbbiekben majd olvassátok el, már nem lesz erről prédikáció, legalábbis most nem lesz erről tanítás, hogy Elizeus milyen csodákat tesz. Milyen helyzetekben áll helyt. Testvér, te csak imaórára jársz, ha jársz imaórára. Te csak imádkozol és kérsz az Istentől. Vagy amikor látod az ima kérésednek a beteljesedését, akkor élsz is azzal az áldással, amit az Isten neked adott. Ha rajtad van Illés palástja, valamilyen formában, de rajtad van, akkor ne csak nézd az ég felé, ez egy másik sláger, szintén Csálitól. Bocsánat, szeretem ezt az előadót, már régen hallgattam, csak ezek most így passzolnak a tanításhoz. Csak tovább nézel az ég felé? Vagy megértetted, hogy Illés el, palást a hátadon van, előtted a Jordán, hajrá, hajrá. Vagy beállsz a próféta tanítványokhoz, és buta módon, hitetlen módon keresed Illést, napokon keresztül, és megszégyenülve mész haza, hogy nem találtam meg. Én azt gondolom, akin Isten szelleme van, és én hiszem, hogy bennetek Isten szent lelke van, de úgy jártok, mint a próféta tanítványok, hogy csak keresgéltek, de nem találtok semmit, akkor vald be, valljuk be, valamit nem jól csinálsz, valamit nem jól csinálunk. Mert Elizeusnak ezután nem unalmas volt az élete, mint amikor szántott az ökörrel. Elszántunk oda, ott megfordulunk, visszaszántunk, iszunk egy korty vizet, megitatjuk az ökröket, aztán megint oda szántunk, megint visszaszántunk, és ezt napokon keresztül csináljuk, utána elmegyünk vetni, utána várjuk, hogy az a vetemény kikeljen, majd valamikor ősszel aratni fogunk, és így tovább. Ha téged Isten elhívott egy szolgálatra, akkor az nem unalmas. Ha Isten téged megáldott az ő drága szent szellemével, akkor az nem eseménytelen élet. Ha Isten elhívott téged arra, hogy szolgálja légy, követelégy, és felhatalmazást adott neked, és megadta azokra a jelekre a választ, amiket kértél garanciaként, akkor használd a kegyelmi ajándékodat. Adja az Úr számunkra, hogy tudjunk érte dolgozni, tudjunk érte szolgálni. Lássuk meg azt, hogy a fejsze úszik a vizen, lássuk meg azt, hogy az özvegyasszonynak nem fogy ki a korsolyából az olaj, és lássuk meg a többi csodát, hogy az ihatatlan, poshat vizet, a romlott vizet ihatóvá teszi az Isten. Gondoljatok az életvizének a hasonlatára, ahol élettelen van, méreg van, Illés Isten embere, Elizeus csodát tesz, és a víz ihatóvá válik. Hát ez az evangélium, ahol halál van, ahol bűz van, ahol a rothadás van. Az evangélium behatol, a te szolgálatod, a bizonyságtételed által, és az a halott víz, az a poshat víz életre változik, élővé változik. Azt mondja az ige, az evangéliumon mindenki tűzzel sózatik meg. Van bennünk tűz? Hát ha van, az Isten lelke az, aki bennünk van. Akkor sót is ad hozzá. Ad sót, ami meggyógyítja a vizet. Ad sót, ami gátolja, lassítja a romlást. És ez a gyülekezet szolgálata ma. Ez kell legyen a gyülekezet, az eklézsia, az egyház szolgálata ma. Hogy a halottat élővé teszi, ez az evangélium, és a romlás pedig lassítja, ez pedig a szentség, a gyülekezet szent élete. Én kívánom azt, hogy tudjunk sózni, tudjunk szentek lenni, és fénylő fákjaként ragyogjunk ebben a városban, ragyogjunk ott, ahol az Isten bennünket állított, és ne a gyászos ruháinkat nézzük, amiket megszaggattunk az Úr előtt, hanem nézzük azt, amit Isten palásként ránk adott, és szolgáljunk azzal. Amen.